kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Donald Trump az iráni erőművek megsemmisítését helyezte kilátásba arra az esetre, ha az iszlamista terrorrezsim nem nyitja meg a lezárt hormuzi szorost, melyen a világ kőolaj és cseppfolyósított földgáz szállításának hozzávetőleg egyötöde zajlik. Az iráni iszlamista rezsim az amerikai infrastruktúra és energialétesítmények célba vételét helyezte kilátásba, ha az amerikai elnök beváltja fenyegetését. Ugyanakkor Irán ENSZ tengerészeti ügynökségének képviselője azt mondta, a hormuzi szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az Irán ellenségeihez kapcsolódó hajókat. Ali Mousavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében, hozzátéve, hogy az Irán ellenségeihez nem kapcsolódó hajók átkelhetnek a szoroson, ha biztonsági intézkedéseiket Teheránnal egyeztetik. Sokan megsebesültek, többen életveszélyesen, amikor az Izraelben található Arad városában becsapódott egy iráni ballisztikus rakéta szombat este, jelentette az izraeli mentőszolgálat. Nem sokkal korábban egy másik településen, Dimonában is ballisztikus rakéta támadás történt. A két esetnek összesen több mint 150 sérültje van. A jelenlegi piaci árak szerint a benzinára 670 forint, ami 75 forinttal haladja meg a védett árat, még a gázolaj 729 forintba kerül, ami 114 forintos különbséget jelent. Ahogy korábban a híradó.hu közölte, védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én a Facebook oldalán közzétett videóban. A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet a töltőállomásokon. A kormányfő elmondta, az intézkedéssel a magyar lakosságot, a mezőgazdászokat és a vállalkozásokat kívánják megvédeni az üzemanyagárak emelkedésétől. Az Egyesült Államok 30 napos ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án. Új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-éig marad érvényben, és bizonyos térségekre, köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre nem terjed ki. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság tagjait kell megválasztani március 23-áig, akik az április 12-i választások lebonyolításáért, tisztaságáért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottsági tagok felkészítést kapnak, munkájukért pedig emelt díjazás és munkamentesség jár. Lezárult a regisztráció a levélszavazásra azoknak, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A Nemzeti Választási Iroda külhoni választásra jogosító névjegyzékében csaknem 500 000 választó szerepel. Áprilisban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj. A vasárnapra eső utalási nap miatt az ellátásokat már április 10-én pénteken kifizetik. Április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez a szabály minden hónapban érvényes. Ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhős idő valószínűbb, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol nagyobb eséllyel délen és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége dr. Ludányi Ágnes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógiai tanszék egyetemi docense, akivel az internetes zaklatásról beszélgetünk. Szó lesz arról is, honnan ismerheti fel a szülő, ha ilyen problémával küzd a gyereke, hogy hogyan segíthet neki, illetve meg lehet-e ezt előzni valamilyen módon. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel szerintem egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen napjainkban nagyon elterjedt az internetnek a közelsége, jelenléte az életünkben, és hát nyilván a fiatalok életében is. Ennek nyomán pedig már nem csak akár a személyes vonatkozásában lehet a zaklatásnak elszenvedője valaki, egy fiatal, hanem nyilván az internet is teret ad ehhez. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tudunk beszélni erről a témáról.
Nagyon szívesen jöttem, mert hogy a téma valóban aktuális, és kicsi nyomasztó is, azt kell mondjam, hiszen a fiataljainkat érinti, és sokszor elég rossz kimenetellel, öngyilkossággal, depresszióval, tehát meglehetősen sok káros hatása van ennek a fajta agressziónak.
Beszéljünk akkor kicsit a definíciójáról, hogy az internetes zaklatás fogalmába mi tartozik bele.
Egy kicsit messzebbről kell indítani, mert hogyha elfogadjuk azt az agresszió definíciót, hogy szándékosan másnak kárt okozni, bajt tenni, fájdalmat okozni, megalázni, akkor azt mondhatom, hogy ez az agressziónak egy formája. Persze, nagyon sokan erre azt mondják, hogy az ő gyerekkorukban is volt, a gyerekek között ez mindig megszokott volt, hogy húzakodnak, hogy egymást bántják, az, hogy valamiféle erődemonstráció van, ami igaz is, valóban volt korábban is, csak ugye, ha lehet ilyet mondani, az agressziónak egy egészségesebb formája volt az, hogy javakért ment célért, valami presztízsért, játékért, tárgyért, tehát volt valami célja, de ez a fajta zaklatás, bántalmazás, ami a cybertérben megy, vagy az interneten, az egy sokkal kifinomultabb, és semmi más célja nincsen, mint valakinek a, most kicsit erősnek tűnik, de a megsemmisítése, tönkretétele, megbántása, tehát nagyon messzire tudnak elmenni, így ilyen értelemben ez egy nagyon-nagyon nehéz agressziós forma, lehet mondani, bár teszem hozzá, hogy amikor a segítő közeg, tehát a szülők vagy a pedagógusok erről értesülnek, nagyon sokan maradnak ennél a felfogásnál, hogy hát hiszen ez mindig is volt, és lehet, hogy akkor elmulasztják a segítségadást.
Ez is egy nagyon érdekes része, hogy egyáltalán elfogadják-e ezt annak, de mikortól datálható az, hogy valami zaklatás témakörébe tartozik? Tehát honnantól számítjuk ezt?
Mindaz, ami megszégyenítés, kifigurázás, vagy olyasmi cselekvésre való késztetés, ami szokták mondani a gyerekek, hogy bátorságpróba, ami sok esetben sérüléssel jár, egyszerűen fizikai sérüléssel járhat, az már több annál, mint hogy szemet lehetne hunyni fölötte, és van egy furcsa természete ennek a bántalmazottak felől, hogy nem szívesen beszélnek róla. Ez egyébként jelenség családon belüli erőszaknál is, és mindenhol, hogy az áldozatok nagyon sokára jelzik azt, hogy velük ilyesmi történik. Ezt valahogyan a saját szégyenükként érik meg, és nyilván, hogyha nem tudom én, egy bántalmazó családban egy nő éveken keresztül tűri a bántalmazást, és nem kér segítséget, aki már egy felnőtt, integrált személyiség, akkor a gyerekek esetében, főleg kamaszok esetében, amikor teli vannak személyiségalakulási krízisekkel, identitás problémákkal, stb., az első reflexük az, hogy valamit ők csinálnak rosszul. Magyarán jogos az, hogy őt bántják. A testsúlya miatt, az öltözés öltözködése miatt, a haja miatt, a szeplői miatt, a szülei miatt, a szegénysége miatt, a gazdagsága miatt, tehát bármi alkalmas arra, hogy valakit kipécézzenek, ami megint csak lehetne egy önálló beszélgetés témája, hogy végül is kikből lesznek áldozatok. Ennek azt a formáját, ami személyesen történik, ugye iskolai mobbingként írja le a szakirodalom, tehát hogy az iskolákba bántalmazzák egymást a gyerekek, és ott is van mindig a elkövető, van az áldozat, és van egy olyan szemlélődő réteg, akiről nem lehet mindig tudni, hogy ki mellett áll. Nagy valószínűséggel valamelyik féllel azonosul. Van, aki az elkövetővel, csak ugye ő még nem lépte át azt, hogy valóban agresszív legyen, és hát nagyon sokan nyilván, vagy reménykedjünk benne, hogy az áldozattal is, de tevőlegesen nem vesznek részt semmilyen agresszív aktusba. Tehát ott az jól leírt, hogy önbizalomhiányos, hogy egy kicsit szorongó, hogy egy kicsit negatív énképű, hogy keveset hisz magáról, kevéssé becsüli magát, azok a gyerekek jó esélye lesznek áldozatok. De ezek a tudások, vagy cikkek, vagy tudományos közlemények, amik a mobbingról szólnak, tehát a szemtől szembe bántalmazásról, ezek nem adaptálhatók egyértelműen az internetes térbe elkövetett bántalmazásoknál, mert ott bárki lehet áldozat, és még egy nagyon riasztó jelenség kíséri ezt, és így is nevezik, hogy a gyerekeknek vagy fiataloknak kettős, sőt hármas identitása is lehet. Tehát ő ahány profilt csinál magáról, ő annyi személyiség lesz. Mert ugye ez felszokott merülni, hogy ennyi iszonyatosan rossz pszichés állapotban lévő elkövető van, akinek ez örömet okoz, hogy másokat tönkretesz. De ugye ők azzal lépnek át ebbe a másik profilba, hogy az nem én vagyok.
Tehát ő nem azonosítja magát azzal?
Nem. Az egy másik személy, vagy egy harmadik. Tehát ezt mondhatom identitásnak, szerepnek. Identitásnak azért mondanám óvatosan, hiszen azért kialakulatlan még egy prepubertás-pubertás korú gyereknél az, hogy ő kicsoda, de hogy ez megzavarja a normális személyiségfejlődést, az egészen biztos, hiszen ennyire nem vagyunk rugalmasak, hogy átlépünk egyik identitásból a másikba, és én most ott egy másikba vérengző leszek. Egyébként meg egy rendkívül kedves, bájos gyerek vagyok a normális offline életemben. Tehát ez nonsense. Tehát nagy valószínűséggel torzít mindkét félen, nem csak az áldozatokon, hanem torzít az elkövetőkön is jócskán. Arra vonatkozóan is vannak mérések, hogy ami egy kicsit ezt a kettős identitást támogatja egyébként logikailag, hogy azokban a kísérletekben, ahol bántalmazni kellett más embereket, ott szemtől szembe helyzetbe alig adagoltak a kísérleti személyek fájdalmas ingert. De ha ez egy másik szobába lévő kísérlet, beépített kísérleti személy volt, akkor szemrebbenés nélkül adtak egy nagyobb dózis áramütést, mondjuk vagy fájdalmas ingert a nem látható kísérleti személyeknek. Tehát, hogyha nincs meg az a személyes kontaktus az emberek között, ami az offline-ban jelen van, akkor bátrabban jön elő ez a késztetés, és hát látjuk is az eredményét. Azon kívül nyilván ezt szintén egy másik kísérlet igazolja, hogyha szemtől szembe vagyunk, hogy mikor nyújtunk segítséget egy bajba lévő embernek. Ha azt úgy tesztelték le, hogy egy zárt mondjuk metró kocsiba, ott ha valakinek segítségre volt szüksége, vagy meg kellett védeni valakit, akkor az emberek segítő reflexe rögtön beindult. Nyílt térbe már nem. Miért pont én?
Pont erre gondoltam, amikor ezt a gondolatmenetet elkezdte, hogy itt a kanapé huszároknak a jelensége jött be tulajdonképpen, hogy felelősségérzet nélkül, gondolom, jobban ki tudják fejezni a gondolataikat, vagy jobban tudják bántani a másikat, de ezt laikusként.
Teljesen így van, hiszen nem kell felelősséget vállalni. és nem jön szembe az, hogy látom a másiknak az arcán azt, hogy eltorzult, az, hogy fájdalma van, az már nehezítő. Itt ebben a térben nem látom a másik felet, és bátran nekifoghatok annak, hogy ugyan milyen módon tudnék még nagyobbat ártani neki. Na most nyilván, aki az okokat keresi, szokták mondani, hogy abba a kultúrába, ahol egyébként is sok az agresszív minta, akkor azért elmondhatjuk, hogyha a felnőtt világot nézik meg, vagy a felnőtt világnak a posztjait, vagy kommentjeit, akkor olyan nagyon nem állunk jól, hiszen ha a gyerekek a tizedébe beleolvasnak, bár most már ugye a Facebook nem az ő világuk, mert a korábbi, mondhatni idősebb korosztály inkább azt használja még, és ott fröcsög, de hogyha azokba beleolvas, ott ennek gyönyörű példáját látja, hogy nem tudok valakiről semmit, nincs információm, de azt tudom, hogy bántani kell, mert valami miatt. Nyilván ezt majd hosszú évek után fogják kideríteni, hogy valóban ennyire frusztrált ez a társadalom, vagy ennyire sok olyan sérelem gyűlik föl emberekbe, amit aztán, mint a kisülő áram, hogy ott sütöm ki, ahol tudom, és a képen szembe jön, ezt nem tudom, mert én szeretném hinni, hogy ugyanez a társadalom, amikor egy beteg gyerekért kell gyűjteni, akkor lehet, hogy előző nap még ott fröcsögött a Facebookon. Az lehet, hogy az utolsó 5000 forintját elküldi, mert látott egy gyerekképet. Tehát minthogyha együtt lakna az emberekbe ez a két dolog, hogy segítek és ártok. És hát nyilván az arányok fogják eldönteni, hogy ki melyik irányba billen majd.
Azt említette, hogy bizonyosan van sérülése egyik-másik oldalon. Az áldozat mivel nézhet szembe? Milyen nehézségei lehetnek? Mi az a traumatikus állapot, amit előidézhet benne ez?
Elsősorban az, hogy a saját személyiségére vonatkozóan olyan információkat kap, vagy olyan bántásokat, amivel ő, mint aki megsemmisült. Tehát ez a semmire nem vagyok jó. Semmihez nem értek, semmit nem tudok, csúnya vagyok, ronda vagyok, senkinek nem kellek, egyedül vagyok a világba. Na most ezzel a csomaggal nem kapnak segítséget tulajdonképpen. És ami engem személy szerint sokkal, vagy jobban izgat, nyilván a jelenség is, de az, hogy hol vannak azok a fórumok, ahova egy gyerek fordulhat, vagy egy fiatal. Ha tegyük fel, hogy ennek kultúrája teremtődne, hogy nem kell megvárni azt, hogy kipróbálod-e azt, hogy ha fölkötöd magad a fűtőtestre, akkor, és elszorítod a nyakadat, akkor milyen jó érzések fognak jönni, és ne adj Isten, pont megfullad. Tehát, hogy nem kell eddig elmenni, hanem, hogy csak ugye ez azért túlzó elvárás részemről, hogy ez a rögtön jelentkezzenek, mert egyrészt nincsenek olyan mentális állapotban a családok, hogy ezt a gyerekek megtegyék. Például azért, mert bármilyen jó szülei vannak, lehet, hogy nincs olyan alkalom. Nincs olyan intim helyzet, ahol feltárhatná, hogy őt mi bántja. Egyszerűen azért, mert dolgoznak, mert van a napi rutin. Az iskolába pedig kicsit, mintha félnének is a pedagógusok ettől, hogy eszköztelenek. Mert hogy ebbe a játéktérbe nem tudnak belépni. Amiben van is igazuk, tehát, hogy nagyon nehéz ebbe belépni, és hát ilyen naívan azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy a gyerekek valódi közösségeket alkotnának. Mert azt, akivel nem tudom én offline térbe egész nap együtt játszottam, dolgoztam, vetélkedtem, bár abból minél kevesebbet kellene, mert az is gerjeszt sok mindent. De hogy együtt működtem és jó élményekhez jutottam, arról a gyerekről este nem fog eszembe jutni, hogy még ráírok, hogy te meg olyan ronda vagy, hogy senkinek nem kell lesz majd. Tehát, hogy a közösség lenne, nyilván ez azt is jelenti, hogy sokan ezt az individualizációnak rólják fel, hogy olyan társadalomban élünk, ahol azért az első ötlete mindenkinek az, hogy először én, aztán másodszor is én, harmadszor is én, aztán esetleg jöhetnek mások is. Tehát elvesztek a közösségek, inkább azok sajgok.
Felmerül bennem a kérdés, hogy a szülőnek hol van a felelőssége abban, hogy a gyereken észlelje, vagy akár, ha megelőzhető, megelőzhesse.
Nagyon nehéz ez, mert ugyanaz a jelenség, meg annak az ellenkezője is tünete lehet. Ez sok esetben droggal kapcsolatban szokták a szülők megkérdezni, hogy de miről veszem észre. Hát ugye valamilyen képe a gyerekről minden szülőnek van. Most, ha két végletet veszem, hogy van egy csicsergős, nyitott, kommunikatív gyereke, az ezekre a bántalmazásokra vissza fog húzódni. El fog csendesülni, nehezen megközelíthető lesz, nehogy Isten tüskés, mogorva. Ha volt egy visszafogott gyerek, az pedig ilyen kórosan fölpörgött lesz. Esetleg. Tehát most nem is mondok több példát, mert nem ez az érdekes, hanem az a tanulság ennek, hogy amilyen volt, ahhoz képest kimozdult egy másik irányba, amit addig nem tett, valami egészen szokatlanba, akkor lehet gyanakodni, hogy őt érte valami ilyen típusú bántalmazás. Egy szülőtől hallottam egyszer, hogy a gyerek elkezdett szorongani, és nem akart iskolába járni, egy jó tanuló, rendkívül jó közösségi státuszba lévő gyerek, és hogy most már nem akar menni, és hosszú idő után derült ki, hogy este kapja ezeket az üzeneteket, amik hát porigalázták természetesen. De ebből adódik, hogy mit tehet a szülő, hogy korlátozzák a gyerekek eszközhasználatát. Na most ebbe is rengeteg véglet van, amit azért értek meg a szülők részéről, mert lássuk be, hogy ez a mostani szülő generációnak, de a még idősebbeknek is egy teljesen más világ. Tehát olyan szakadék van a gyerekek és a szülők tudásáról ezeknek az eszközöknek a működéséről, használatáról, ami nem válik közös nyelvé. Hallottam olyan nem túl régen például egy olyan szülői csoportot, amelyik azt mondta, hogy egyáltalán 12 éves koráig letilt mindent. Ez is megtehető, de az a korosztály, amivel ő növekszik, az elmegy mellette, tehát nem vagyok benne biztos, hogy az a megoldás, hogy a teljes tiltást bevezetem. Ennek analógiájára szokták mondani, hogy nem engedem diszkóba, majd csak a 18 éves lesz. Na most azt a gyereket, akit nem engednek el 18 éves koráig, meg nem használhat eszközt, azt nehezebb élethelyzetbe hozom, mint azzal, hogy megtanítom ezeknek a használatára, a veszélyek kikerülésére, hogy ezekről lehet beszélgetni. Mert egyszer csak ilyen nagyon csúnya hasonlattal bent tartottam a védett közegbe, majd 18 évesen hip-hop kiengedem a vadak közé, és akkor maradj talpon, eszköztelen lesz. Tehát sokkal nagyobb sérüléseket fog szerezni. Úgyhogy ez egy állandó alkú a szülő meg a gyerek között, hogy mennyi ideig, mit használhat, azt már nem ismerem mondani, hogy olyan bizalmi légkör a szülőkkel, vagy valamelyikkel, ahol ez megosztható. Ha több gyerek van, akkor erre például kiválóan alkalmas, hogyha a szülő beiktat. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egy család menedzselésénél, de beiktat extrém időket egy gyerekével. Ha kettő van, akkor egyre külön, aztán egy másik alkalommal a másik, ha több gyereke van, pláne. Még egyszer mondom, tudom, hogy ez nehezen megoldható, de hogy igényük van a gyerekeknek arra, hogy csak velem, meg csak az én időmre, meg csak rám figyeljen, és akkor teszem hozzá, hogy az valódi figyelem legyen. Tehát nem az, hogy főzöm a vacsorát, aha, igen, biztos, ez nem figyelem, hanem ahol érzi a gyerek, hogy most. Akkor talán ebben a légkörben lesz esélyünk arra, hogy megtudjuk azt, ami bántja őt, és hát a következményeket is meg kell beszélni. Olyan családról is tudok, ahol a gyerek kiadta ezt az információt egy ponton, hogy őt bántják. A szülő berontott, és hatalmiból és dominanciából jó fellépett, majd ezt is leverték a gyereken nyilván. Tehát, hogy ezt mind egyeztetni kell a gyerekkel, hogy miben tudok segíteni, hogy oldjuk meg, közösen találjuk ki, mert ezzel tanítok nekik eszközt arra, hogyha én nem szaladok be az iskolába, akkor is tud megvédeni magad, mert hogy egy életen keresztül nem fogunk tudni beszaladni az iskolába és megoldani a gyerek dolgait.
Hát igen, itt felmerül a kérdés szintén, hogy mit tehet akkor a gyerek, hogy szóljon a felnőttnek, melyik felnőttnek egyáltalán, tehát hogy az intézményben, otthon érdemesebb ezt megtenni, és hogy egyáltalán mi lehet ennek a következménye a másik oldalon, tehát van-e ennek büntetése?
A jogi büntetéséről nagyon keveset tudok, egyetlen egy esetről, ahol kértek rendőrségi segítséget, de az se a rendőrség hibája volt, hogy eredménytelen volt, hanem az, hogy nagyon nehéz a bizonyítása. A rengeteg megosztással elszabadulnak ezek, például ezek a közös öngyilkosságra való buzdítások, stb. Ezt egyszerűen képtelenség úgy kontrollálni, hogy ez ne jusson el a gyerekekhez. Hogyha olyan személy van, aki lenyomozható, és de nem nagyon hiszek ezekbe a megoldásokba, hogy és akkor mi történik? Megbüntetik, átküldik egy másik iskolába, nem is nagyon kidolgozott ennek a gyerekvédelmi vonatkozása. Én legalábbis még nem hallottam róla, hogy elkövetőt ilyenfajta, hogy mondjam, következmény érintett volna. Itt megint csak azt tudom mondani, hogyha a közösség zárja ki, vagy a közösség belső ereje kezdi fegyelmezni, annak sokkal nagyobb hatása lenne. Hogyha azt megtanulja, hogy ja, ez itt nem megy, ebbe a körbe nem, mert nekem is lesznek veszteségeim, nekem se lesz barátom, nem lesz akivel játszak, vagy nem lesz akit megkérdezzek, hogy mi volt a lecke. Tehát, hogy szisztematikusan lehetne erre pedagógiai programokat fölépíteni, de még egyszer mondom, ez csak az, hogy felépítünk egy közösséget, egy osztályba, elég elkezdeni ott, hogy ott már ezt kikerüljük, vagy megoldjuk. Beszélgetés kevés róla, csak az, hogy jaj, ugye, el tudod képzelni, mit érzett az, akinek most ezt írtad? Nem tudja elképzelni.
Tehát itt pont a lényeg az lenne, hogy újra offline térben legyenek közösségek, barátok, barátkozások.
Így van. Nézz szembe azzal, aki itt van, és akit bántottál. Vannak erre nagyon jó drámapedagógiai eszközök is szerepcserékkel. Az áldozatot elkövető szerepbe teszem, nyilván nem a legdurvább játékokkal. A bántalmazót pedig a másik oldalra. Élje meg azt, hogy egy másik nézőpont is lehet egy eset kapcsán. Ugye ez decentrálásnak mondja a pszichológia, hogy az ő szempontját is bekalkulálom. Tehát ezekkel az eszközökkel lehetne, de addig, amíg az iskola rendszerünk, és ez nem a bántásuk, teljesítményre orientált arra, hogy intellektuálisan mit tudnak a gyerekek, addig ezek az akciók nem nem férnek bele az iskolai működésbe, a pedagógusok életébe se. És ami a veszőparipám az az, hogy ha a szülőknek kéne tanácsot adni, hogy sport vagy zene vagy művészet. Minden olyan, ami olyan személyiségfejlesztő hatású, amit semmi más nem tud pótolni. Ő közöttük kevés lesz az elkövető, meg az áldozat is, reményeim szerint.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Ludányi Ágnessel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógiai tanszék egyetemi docensével az internetes zaklatásról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodnár Ágnes festőművésszel beszélgetünk alkotásairól, inspirációiról, valamint karrieréről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet itt a rádió mikrofonjánál is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hát te Egerben születtél, és most itt is élsz. Viszont volt hosszabb kitekintésed a várostól, de visszatértél nem olyan túl rég. Ahogy írod magadról a weboldaladon, te legszívesebben itt a városban mutatod be a munkáidat, az alkotásaidat. Mesélj arról kérlek először, hogy milyen út vezetett idáig, hogyan kezdted te a pályádat, és hogyan indult ez az egész nálad?
Egerben születtem, tehát egri festőnek tartom magam. Egyébként itt is állítok ki legszívesebben. Valóban 20 éves koromban elkerültem Budapestre, és ott jártam a Külkereskedelmi Főiskolára, és utána sok éven keresztül ott maradtam. Ebben a szakmában kezdtem el dolgozni, 10 évet egészen pontosan, multinacionális cégeknél, és végül az ENSZ FAO szervezeténél voltam HR-en munkatárs. Budapestről, aztán amikor a kisgyerekeim, két kislányom született, kiköltöztünk Veresegyházra, mert ott azért mégis egy vidékiesebb, kényelmesebb, egészségesebb környezetbe gondoltuk el a gyerekek felnevelését, és 5 éve azonban egy kis változás következtében visszatértem Egerbe. Eger egyébként nagyon-nagyon szeretem, mert ez egy ilyen kis csodaváros. Egy különleges a történelmi belvárosával, a Bükkhöz való közelségével, de tulajdonképpen számomra, mint festőként is, egy különleges hangulatú, inspirációs tér.
Te külkereskedelmi iskolát végeztél, az azért elég távol áll a festészettől és a művészettől. Hogyan jött ez, hogy éppen ezt a szakterületet választod, és aztán, vagy vele párhuzamosan, hogyan alakult a művész léted?
A kedvenc tantárgyaim az iskolában az mindig az angol volt és a rajz. Tehát ez egy alapkiindulási pont volt. És amikor eljött a pályaválasztás ugye pillanata, akkor végül is ezen az angol vonalon indultam el, és először Egerben az amerikanisztika szakon kezdtem. Egy évig itt voltunk, aztán kitaláltuk akkor a barátnőmmel, hogy mi világot fogunk járni, meghódítjuk a Nagy Budapestet, és kinéztük magunknak a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolát, ahol nem csak angolt, hanem akkor már mellé felvettünk egy új nyelvet, és tehát nyelveken lehet tanulni, és ez engem nagyon-nagyon vonzott. Angol-spanyol volt a két nyelv. Tehát egy időre el is hagytam a festést, meg a rajzolást, és el is kezdtem ugye ezen a vonalon dolgozni. Aztán egyszer csak hát előkerültek a régi rajzaim. Nem is tudom honnan, egy szekrény mögül. És újra rátekintettem ezekre, és valahogy így elgondolkoztam rajta, hogy ezt folytatni kellene. Tehát mindenki akkor ugye családomban ezt megdicsérte, támogatott, hogy ez egy szép tevékenység, és akkor ezzel így felbátorodva újra elkezdtem rajzolni. Amikor hétvégenként hazajártam, Kisonti Jenő festőművésztől vettem órákat, és az ő kis műtermében néhány órás elműülés, azok nagyon szép emlékek számomra. Utána megszülettek a gyerekek, akkor tulajdonképpen megint az angol nyelvre kezdtem el foglalkozni, mert ahogy nőttek a gyerekek, én őket elkezdtem angolra tanítani. És aztán már nem csak őket tanítottam, hanem először az óvistársakat, aztán az iskolástársakat, és így bővült mindig, ahogy nőttek a gyerekem, olyan korosztályú gyerekeket tanítottam. Visszaventem, mert úgy látszik, rengeteg időm volt, két gyerek, házartás, meg minden mellett, még mindig maradt idő. Visszamentem Egerben, befejeztem az amerikanisztika szakot, mesterképzésem, aztán ott pedig a tanár úr támogatott abba, hogy folytassam ezt a vonalat, és akkor végül az ELTE-n amerikanisztika szakon megcsináltam a PhD-t, ezt a tudományos fokozatot, aminek eredményeképpen most visszaköltözve Egerbe lehetőséget kaptam az egyetemen, az EKK-n, hogy adjunktusként taníthassak. Tehát tulajdonképpen így azt mondanám, hogy három részre osztom az én kis életemet. Az első része az a külkereskedelmi diplomával szerzett tapasztalat, és aztán jöttek a gyerekek, az megint egy ilyen 10 éves, és mellette egy kis tanulmányok végzése, és most, hogy ők is már azért cseperedtek, én visszaköltöztem Egerbe, és akkor elkezdtem az egyetemi oktatást.
Azt mondtad, hogy legszívesebben itt alkotsz, és itt mutatod be a város helyszíneit és a tájat. Mit jelent számodra itt alkotni? Amikor leülsz a vászon elé, és mondjuk a város egyik részletét fested le, akkor az milyen érzésekkel tölt el?
Picasso-nak van egy nagyon jó kis mondása, és azt mondja, hogy a festészet tulajdonképpen a naplóírás egy másik formája. És ez valóban így van. Festményeim mindig valamilyen lenyomatai az én adott életszakaszomnak, az élményeinek, érzéseinek, történéseinek. A másik nagyon fontos, hogy aztán a elkészült képeknek címet adok. Amikor meg a nézők ezt megpillantják, akkor valahogy úgy érzem, az egy ilyen híd a festmény és a néző között. Így jobban tudnak ők is kapcsolódni a képhez rögtön, hogyha van egy nagyon jó kis frappáns cím. A témák az attól függ, hogy milyen technikát alkalmazok, milyen technikát használok. Régebben az olajjal foglalkoztam. Az olaj az olyan elmélyültebb munkafolyamat, az mély színek, gazdag felületek, több idő szükséges az alkotásra. Ez volt a fiatalabb időszakomnak a korszaka. Mostanában a leggyakoribb az akvarell. Az akvarell festés az ezzel ellentétben légies, az nagyon áttetsző és könnyed. Nagyon gyorsan kell dolgozni. Tulajdonképpen a pillanatot ragadod meg. Ezzel szoktam egyébként a legtöbb egri vonatkozású képet készíteni. Ezek nagyon színesek, barátságosak, és azt teszem észre, hogy az emberek ehhez nagyon könnyen tudnak kötődni.
De szerinted ez miért van egyébként? A pasztelség miatt? Mert hogy ezek pasztel kellemes színek, vagy árnyalatok?
Szerintem a színek. Aha. Szerintem azért, mert ez tényleg színesek. Színesek, és az emberek, amikor választanak egy festményt, akkor ők jól szeretnék érezni magukat annak a látványától. Tehát olyat választanak, amitől a lelkük mosolyog. És úgy gondolom, hogy ezek a képek, ezek ilyenek, ezek úgy mosolygásra ösztönöznek téged. És aztán ott a harmadik, amit nem régen kezdtem el, körülbelül egy másfél éve dolgozok akrélfestékkel. Ez pedig sokkal gyorsabban száradó technika, egy kísérletezőbb technika, ad egyfajta szabadságérzetet, és több réteget lehet egymásra felvinni, rendkívül izgalmas számomra. Ezzel most próbálkozok, és már egy-két sikertörténet már ezzel is született, ami nagy boldogsággal tölt el.
Ezek viszont nem tájképek, ha jól értem, hanem riporton kívül azt mondtad, hogy egyre inkább a női alakokra koncentrálsz.
Sok a női alak, sok a női alak a természetben, állatok is rendkívül szeretek madárkákat festeni mostanában, illetve virágok, az mindig alap. Mindig megkérdezem a kislányaimtól, hogy szerintetek most mit fessek? Mert hiszen sajnos, hát ez egy mindig egy kihívás a festőnek, hogy újabb és újabb témát találjon. Mit tud kezdeni egy anyuka? Megkérdezi a kislányától reggel, hogy mit fessen anya? Anyam, a virágot fessél. És akkor estére mire hazajön a kislányom, kész a virág. Virágcsendélet. Tehát ez ilyen egyszerű, mert nagyon nehéz mindig találni témát. És ez hullámokban jön. Ez is nagyon érdekes. Még ami engem még inspirál, az, hogy elmegyek egy múzeumba. Felülök a vonatra, elmegyek szépen Budapestre, és bejárok egy múzeumot. Ami még tud inspirálni, az utazás. Amikor mondjuk tájképet készítek, mert az utazás az önmagában egy csodálatos tevékenység, ott az ember aztán kiszakad a mindennapokból, és szabadnak érzi magát. És mikor szabadnak érzel magad, és gondtalannak érzed magad, na akkor tudsz alkotni. Volt olyan, hogy Olaszországban leültem egy kávézóba, kikértem egy csésze kávét, és a pince legnagyobb ámulatára a kávét nem megittam, hanem az ecsetemet belemártottam. Kávéval elkészítettem egy olasz gyönyörű térnek a látványát. Az akvarell, az, amikor például akvarellképek készülnek, az egy gyors kép, ott nem lehet elhúzni. Az a kép frissen, gyorsan, és elkészül, most mondok valamit, mondjuk 2 óra alatt. De egyébként fázisokban áll, tehát van, amikor meg kell hagyni száradni, aztán még utána hozzányúl az ember, tehát nem lesz az másfél-két óra, nem több, de alapvetően az egy gyors tevékenység. Na most az a kép, az vagy sikerül, vagy nem. Az akril, az megint mondtam, az egy gyorsan száradó technika, tehát igazából ott is gyorsan kell haladni, de az, mikor megszáradt, elővehetem másnap is, harmadnap is, egy hét múlva is, vagy egy hónap múlva is még belehúzok, mert mondjuk az most nekem már így ez jobban tetszik.
Szokták is mondani, hogy igazából egy festmény sosincs kész.
Egyébként érdekes, mert az olajfestés időszakában egy hónap után is elő tudtam venni a képet, és még valamit alakítani rajta. Na, hát ezt az akvarellen nem tudod megcsinálni, tehát az van, hogy kész van, tetszik, vagy... Ha úgy érzed, hogy még ez nem olyanra sikerült, amire te szeretted volna, akkor újra kell neki rugaszkodni, mert abban már belejavítani nem lehet. Ugye az akvarellfestésnél elindulsz a világos színekkel, és akkor egy kicsit sötétíted, és akkor szép, hogyha áttetsző, tehát ezek a rétegek, amiket felvittél, kicsit átengedi a másikat, tehát túldolgozni már nem lehet. Ha túldolgozod, akkor nincsenek tiszta színek. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bodnár Ágnes festőművésszel beszélgetünk alkotásairól, inspirációiról, valamint karrieréről.
Több kiállításod volt már az évek során, és kapcsolatban vagy itt is helyi művészpártolókkal, többek között az Agria Parkban is volt már kiállításod. Ezekről mit lehet tudni konkrétan, hogyan kapod a fölkérést, és milyen egyáltalán ez, hogyha a képeid egy kiállításon jelennek meg?
A legtöbb kiállításom eddig életemben Egerben volt természetesen. Két vonalon is kapok lehetőséget, aminek nagyon-nagyon örülök. Az első volt Fűrész János Ezüstidő Egyesület szervezésében megrendezett éves csoportos kiállítás. Ezen még azóta is minden évben részt veszek. Itt évente egyszer kiállítunk. A másik kis csapat, kis társaság, akik közé bekerültem, amikor ide költöztem Egerbe, ők az Agria Park Galéria, és ezt pedig Teleki Klári szervezi. És ennek keretében többször is lehetőség van kiállítani. Tehát a csoportos kiállításuk az legalább 2-3 alkalom egy évbe, ami fantasztikus szerintem. Ezen kívül pedig még önálló kiállítást is szokott azért évente egyet biztosítani. Hát nem teljesen önálló, mert mi általában az akvarellisták 3-an alkotunk egy ilyen egyéni, úgymond egyéni kiállítást. Ez nem csak egy ilyen tényleg egy lehetőség, hanem ez egy nagyon jó kis közösség is. A kiállításokat nem csak a négy fal között szokta egyébként megrendezni, hanem van, amikor kimegyünk a természetben is. Voltunk már Felső-Tárkányban, Agria Parknak a kertjében.
Egyébként egy ilyen kiállításról hogyan készül a művész?
Mikor megkapunk egy címet, mindig az adott témára új képpel érkezünk.
Ez nagyon izgalmas.
Ez tényleg az, mert ez visz minket előre. Ez olyan egy kicsit, mint amikor az ember elad egy képet. Már is benne van a művészben, hogy akkor van értelme megfesteni a következőt.
Te azért az évek alatt felépítettél egy brandet tulajdonképpen. Elég sok mindennel próbálkoztál. Gondolok itt például a csapatépítőkre, vagy az illusztrációkra, és együtt dolgoztál több mindenkivel is, többek között meseírókkal is. Honnan jöttek ezek az ötletek?
Nos, az illusztráció az egy külön kis vonal. Az illusztráció készítés az akkor kezdődött egyébként, mikor a nagybátyám évekkel ezelőtt kiadott egy könyvet. Egy verses kötet, Fuss ki a rétre, ez volt a címe. Ez volt életem első ilyen munkája. Csodálatos élmény volt. Egy egész nyáron átfestettem. Minden verséhez készült egy illusztráció. Tehát, hogyha kezedbe veszed ezt a könyvet, azt látod, hogy csupa szín, tiszta kavalkád, színkavalkád az egész könyv. Nagyon jól sikerült, szerintem. Ezután történt az, hogy amikor még Veresegyházon laktam, volt egy barátom, aki összehozott engem egy olyan hölgyel, aki meseíró volt. Úgy gondolta, hogy egy meseíró és egy illusztrátornak itt az ideje, hogy megismerkedjenek egymással. Abban a pillanatban, hogy megismerkedtünk, rögtön valahogy egy hullámhosszára kerültünk. Később amúgy a barátnőm is lett ez a hölgy, akit Laurának hívnak. Ő, mint ahogy ő is inspirálódott ebből, írt is egy könyvet, az volt a címe, hogy Emma karácsonya. Utána pedig még lett belőle Emma húsvétja, ami holókőt mutatja be, és Emma szülinapja, ami pedig a Vászlátúti arborétumot. Tehát így lett egy Emma trilógiánk. Aztán ehhez készítettünk még egy kis színezőkönyvet is, és így lett teljes ez a kis kiadvány. És ezek azért különleges illusztrációk, mert teljesen kézi, tehát akvarell kis képek, amik aztán be vannak téve a könyve. Tehát semmilyen plusz szerkesztés, szerkesztőprogram, semmi. Ezek igazi akvarell festmények. A többi kis termékem, amire utáltál, az pedig abban a korszakban volt, amikor az Oxford nyelviskolánál dolgoztam. Az igazgató úr, ugye Fazekas László, pedig abban inspirált engem, hogy tulajdonképpen támogatott abban, hogy az ismerettségei révén elkezdjünk ilyen izgalmasabb témákban gondolkozni. Létrehoztam egy weboldalt. Ez aztán az idővel ugye bővült, egyre több fülecske született benne. Indítottunk egy rajziskolát, aminek az volt a neve, hogy Oxford Festősuli. Egy kis csapat lett, egy ilyen kis aranyos kis mag, összejártunk, és akvarell technikát tanultunk. Kitaláltuk, hogy nagyon divatos mostanában ez az élményfestés, és hát akkor miért ne próbálnánk ki mi is. És akril képeket alkottunk, de ezúttal céges szinten. tehát cégeknek a élményfestés az az ő csapatépítő programjuk részeként szerveződött meg.
Akik esetleg meg szeretnék tekinteni a képeidet, azok hol tehetik meg, illetve hol találhatják meg az online felületen a te munkáidat?
A festményeim a Hotel Egerben megtalálhatóak. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy tényleg egy egri művészként ott kiállíthatok. Van még képem például Veresegyházon, mert ugye sokáig éltem ott is, és egy Medical Center, egy laborjában láthatóak.
Egyébként milyen érzés megválni a képeidtől? Akár hogyha ajándékba szállod, akár hogyha megvásárolják tőled. Volt olyan, amitől nagyon nehezen váltál meg?
A legtöbbtől. Tehát nagyon nehéz tényleg egy festőnek megválni a saját képeit, egy kicsit olyan érzésed van, hogy ez a, egy darabka belőled, az a lelkednek egy része, és ezért tényleg nehéz megválni tőle. Ugyanakkor vannak olyan képek is, amik mondjuk gyakrabban előforduló témák, akár mondjuk az egri részletek, amiket meg nagyon szívesen adom, mert az meg olyan, hogy akár egy tőzsdükeres egri házába kerül, akár egy turista házába kerül, az büszkeséggel tölt el. Egyébként a képeim a www.bodnaragnesart.hu oldalon láthatók, illetve a Facebook oldalomon Bodnar Ágnes Art néven.
Ezen kívül pedig nyelvi tevékenységekkel foglalkozol. A jelenedről szeretnének kérdezni, hiszen te oktató vagy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Erről mesélj, mit lehet tudni?
Valóban most jelenleg az EKIN adjunktusként tanítok. Az amerikanisztika tanszékennek vagyok a tagja, és itt amerikai kultúra, társadalom, civilizáció oktatásával foglalkozok. A másik szakterület az pedig kicsit visszakapcsolódik az első diplomámhoz, ugye a külkereskedelmi közgazdás, ahol Európai Uniós specializáción végeztem. Ezért most itt sok órát kapok EU-val kapcsolatban. Tehát tanítok EU szaknyelvet, regionális politikát, illetve gazdaságot. És egyébként ez a szakma, ez ugye, ahogy az elején említettem, hogy mindig ez volt a két legszebb pontja az életemnek, tehát a rajzolás, festés és az angol nyelv.
Ki kell emelnünk Olaszországot és az olasz nyelvet, hiszen te olaszul is tudsz. Mi főz ennyire erősen Olaszországhoz, hogy még festmények is születtek róla?
Családi kapcsolataim vannak, tehát a családom egy része Olaszországban él, Olaszországból származik, és ezért van meg ez a kötődés. Igen, sokat jártam már ott, főleg Észak-Olaszországban. Szerintem azt az országot, azt a szépséget, a természetet, a hegyeket, a vizet, a tengert, a kultúrát, a gyönyörű városokat csak szeretni lehet. Ja, és hát akkor még nem beszéltünk a finom ételeiről, ugye? Igen, ezek is rákerülnek a vászonra. Kedvenc városom Cividale del Friuli. Ez nagyon sokszor megjelenik a műveimben, mert ez egy olyan kis csodaváros, bár sokkal kisebb, de egy kicsit olyan, mint Eger számomra, hogy ilyen nagyon-nagyon otthon érzem ott magam.
Műsorunk vége felé érve azt szeretném megkérdezni, hogy a jövőbeni céljait és terveit hogyan alakulnak, illetve milyen kilátások vannak most, akár kiállítások tekintetében, akár utazás.
Mindenképpen új kiállításokat szervezek magamnak. Lesz Egerben. Idén lesz először szeptemberben Budapesten egy kiállításom, azt tavaly szerveztem le az Arany 10 művelődési háznak a kiállító termében. Ezt nagyon várom. És a következő nagy tervem, amit most álmodtam meg magamnak, és már be is indítottam a vonalat, az pedig Velencébe fogok kiállítani, gyönyörű palácóban.
Hogyan jött ez a lehetőség?
Az elmúlt években szeretem összekötni az olaszországi nyaralásomat, mindig valami kis hasznos művészeti tevékenységet a kiutazásom során, részt vettem vásárokon. Felvettem a kapcsolatot kisvárosokban, ahol én, amerre szerettem volna nyaralni a szervezőkkel, és van egy benevezési díj, azt az ember befizeti, és szépen kitelepültem egy-egy programra. Például, ahova már kétszer is elmentem, az az Arte Sapori, tehát művészetek és ízek. Ilyenkor mindenféle művészeti ág kivonul az utcára, emellett persze finom kóstolnivalók is vannak, illetve cirkuszi előadások, egyéb izgalmas programokkal várják ilyenkor a turistákat és a helyi lakosokat. Idén pedig úgy gondoltam, hogy a vásár helyett most egy kiállításon szeretnék részt venni. És hol máshol, mint az egyik legromantikusabb és legautentikusabb olaszvárosban, Velencében.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, és kívánok sok kiállítást még neked, akár Magyarországon, akár külföldön.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, és grazie!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodnár Ágnes festőművésszel alkotásairól, inspirációiról és karrieréről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!